Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Tizenöt óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Volodymyr Zelenszky ukrán elnök az olajblokkáddal a magyar családokat és a vállalkozókat akarja büntetni, azért zsarol és fenyeget, hogy egy ukrán párti kormányt juttasson hatalomra, jelentette ki a miniszterelnök a Facebook oldalán. Ezt mi nem engedjük, a védettárral megvédjük a magyar családokat, a vállalkozókat, az egész országot, tette hozzá Orbán Viktor. Jelezte, hogy az állami üzemanyagkészleteket felszabadították, és egyúttal folyamatosan újra is töltik azokat, hogy a védettár mellett az ellátásbiztonságot is tartósan garantálni tudják. Az országgyűlés elfogadta az Ukrajna uniós tagságának, háborús támogatásának és az Európai Unió katonai szövetségi alakításának, valamint a tagállamok szuverenitását veszélyeztető törekvések elutasításáról szóló határozati javaslatot. Ez emlékeztet arra, hogy az Európai Unió vezetői sorozatosan olyan döntéseket hoznak, amelyek növelik az eszkaláció veszélyét és egyre közelebb sodorják Európát a háborúhoz. Leszögezik, Magyarország ellenzi Ukrajna uniós tagságát, mert háborúban áll, és felvétele az EU-t is a háború részesévé tenné. Nem felel meg a tagság kritériumainak. A javaslat ezért felszólítja a kormányt, hogy Ukrajna csatlakozási tárgyalásainak érdemi megkezdéséhez ne járuljon hozzá, uniós tagságát ne támogassa. A határozat arra is felszólítja a kabinetet, hogy tegyen meg mindent a nemzetközi béketörekvések támogatása érdekében, ne küldjön pénzt és fegyvereket Ukrajnába, és tegyen meg mindent az ellen, hogy akár Magyarország, akár az Unió belesodródjon az orosz-ukrán háborúba. Az országgyűlés elfogadta a béketanács alapokmányának kihirdetéséről szóló törvényjavaslatot. A Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett testület alapítóiratát Orbán Viktor Davosban már korábban aláírta, a mostani döntéssel a képviselő kormánypárti többsége felhatalmazást adott az alapokmány kötelező hatájának elismerésére, megteremtették a csatlakozás jogi feltételeit. Három kormányrendelet jelent meg késő este az energiaválság kezeléséről, bevezetik az üzemanyagok úgynevezett védettárát és stratégiai készletek felszabadításával igyekeznek biztosítani az ellátást. A szabályozás szerint a 95-ös benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként. A kormány a benzin és a dízel jövedéki adóját is mérsékli. Reggel egy szűkkörű háttérbeszélgetésen ismertették az intézkedések részleteit, ezt Gerlaki Bence a Nemzetgazdasági Minisztérium adópolitikáért, fogyasztóvédelemért és kereskedelemért felelős államtitkára, valamint Steiner Attila energetikai államtitkár tartotta. Mint elhangzott, a teljes értékláncban védett tárak lesznek. Kijöttek a friss inflációs adatok. Februárban a fogyasztói árak átlagosan 1,4%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszerek ára 0,2%-kal nőtt, de a vendéglátási szolgáltatások nélkül 3,2%-kal csökkent. A szolgáltatások 4,2%-kal drágultak, a szeszes italok dohányáruk ára 5,8, a tartós fogyasztási cikkek ára 2,8%-kal emelkedett, a háztartási energiáért 4,2%-kal többet kellett fizetni. Januárhoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,1%-kal növekedtek. A Székely Szabadság napja a szabadság és az önrendelkezés melletti kiállás napja, közölte Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó az MT-vel. Az országgyűlés volt elnöke rámutatott, március 10-én a székely közösség és a velük szolidaritást vállaló magyarok világszerte az 1854-ben kivégzett székely vértanúkra emlékeznek. Válaszolt a Rákóczi Szövetség a szlovákiai plakátkampányra. Előbb a szélsőséges nézeteiről ismert szlovák megújhódási mozgalom több felvidéki magyar várost is elárasztott, Kossuth is tudott szlovákul, irasd szlovák iskolába a gyerekedet feliratú provokatív plakátokkal. Erre most a Magyar Szövetség a szlovákok történelmi alakjától a 19. században a szlovák nyelvi és kulturális önállóságért küzdő Ludovics Túrtól idéznek. Válaszd az anyanyelvű oktatást, az anyanyelv a legjobb és a legalkalmasabb az oktatásra, mert ezen tanultunk meg nem csak gondolkodni, hanem érezni is, olvasható az idézet a feliraton. Hármas magnitúdójú földrengés volt a magyar-szlovák határon Moson-Magyaróvár közelében délelőtt, közölte a Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium az MT-vel. A lakosság az epicentrum közelében érezhette a rengést, eddig Dunakilitiről érkezett bejelentés. A katasztrófavédelem azt közölte, nem jelentettek be károkat. Végül az időjárásról. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett derült lesz az ég, délután este egy-egy zápor már előfordulhat, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet szerdán hajnalban -4 és +1, napközben pedig 7 és 12 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Életének 88. évében elhunyt a római Redemptoris Mater zarándokház legidősebb szerzetes nővére, Kinga nővér, aki a 60-as évek közepén lépett be a rendbe itt Rómában. A Covid idején 2020-ban beszélgettem vele a néptelen zarándokház udvarán, amikor is megmutatta féltett kincseit, a saját maga által festett ikonokat is. Az akkor készült beszélgetéssel búcsúzunk. Nagyon sokak számára ő jelentette az otthon melegét a római zarándokházban. Kinga nővér, szabad a teljes nevét?
Igen, Balog Isabella.
És a rendi neve Kinga. Mikor, hol tetted születni?
1938. július 8-án.
És hol?
És Lövőn, Sopron megyében.
Milyen családban? Paraszti családban?
Paraszt, igen. Kulák volt édesapám, amennyit lehetett hurcolni, hurcolták börtönbe, stb. Hát természetes.
Hányan voltak testvérek?
Négyen. Egy bátyám, egy öcsém és egy húgom.
Milyen volt a gyermekkor, a katolikus iskolába kezdett járni, amíg volt iskolában?
Igen, igen. Ja, óvodában nővérek voltak még, aztán elemi, első két elemi iskolát, az is nővéreknél.
Milyen rendiek voltak?
Az isteni megváltó mi rendünk.
Tehát óvodában megismerte a nővéreket?
Óvodában, igen, óvodából első két elemibe.
És egyenes út vezetett a rendbe? Hogyan alakult?
Hát ugye egyenes nem igen lehetett, mert ők szétosztották, vagy szétszórták
a rendeket.
Igen, ja, és édesanyám, illetve a nagynéném, édesanyám legkisebb húga, ők heten voltak testvérek, ő is nővér volt a mi rendünkbe, ő óvónő volt, és nagy szenken volt szolgálatban.
Ön mit csinált addig, ameddig a nővérekre nem talált rá?
Előtte ugye elemi iskolát végeztem, föl nem vettek sehova sem, mert édesapám kulák volt, ugye?
Igen, tehát osztályidegenek voltak.
De nagyon is, ja. Mm-hmm. Úgy hál' Istennek börtönbe is elvitték, úgyhogy így megmenekült a sok veréstől, mert ott meg Sztálin városba, ott nagyon jól föltalálta magát, Borjú nevelő intézetben volt a főnök.
Borjú nevelő intézetben?
Uh-huh. Ja, hát ugye ott olyan is volt a börtönben.
Értem.
Úgyhogy szabadon lehetett.
És akkor ön maradt a faluban?
Én akkor én mentem oda, hova fölvettek, mert ugye hát fölvettek gimnáziumba vagy iskolába.
Hova?
Ja, irodakezelő szakiskolába. Akkor volt Sopronban rajziskola, ott voltam. És szabadiskola, ahova fölvehettek, és hát szerettem rajzolni, festeni.
És akkor ebben a szakmában dolgozott utána?
Igen, igen. Uh-huh. Ja, és akkor fölvettek a iparművészeti főiskolára, freskó szakra.
Hát akkor művész tetszik lenni.
Az voltam. Uh-huh. Azóta már csak a vész maradt.
A vész. Értem. És akkor ez a szerzetes hivatás, ez mikor kezdett úgy bontakozni?
Ja, hát én csak itt találtam rá úgy, hogy itt léptem be.
Itt Rómában?
Rómában.
Az hányban volt?
1965. április 4-én.
Ki jött látogatóba és itt felejtette magát?
Igen, úgy.
Mert hogy itt volt az a nagycenki óvónéni, nagynéni?
Nem, a Geraldin nővér, aki a generálanya volt, és itt ezt a házat telket vásárolta, mert itt akkor még üres volt. És ide építette, hogy a külföldön lévő magyar nővéreket úgy összehozza.
Tetszett mondani, hogy 64-ben lépett be a rendbe itt, de hát azelőtt mi történt ez ügyben?
Ez ügyben nem történt semmi.
De ugye a lelkében se történt? Ja, tehát nem döntött el óvodás korában, hogy én nővér leszek?
Én szerettem volna, mert nagyon jók voltak a nővérek hozzánk. Mm. Ja, gyerekekhez.
És akkor eljött látogatóbb, és akkor itt felejtette magát? Vagy?
Így, hát nem mehettem vissza, mert lejárt az engedély, és akkor hát mehettem volna börtönbe. Hát nem is akartam, azt nem vissza.
De úgy jött ki, hogy belép a rendbe?
Nem. Az csak itt lett. Mm-hmm.
Ja. Értem. És akkor hogy nézett ki az ház? Hány nővér volt itt? És...
Akkor 78-an, de a Piombinon, a Monte Marion kis házba voltak. Akkor ez még csak falak.
Tehát ezt a nővérek építették? Tehát az isteni megváltó nővérek építették ezt a házat?
Geraldin nővér, aki hát édesanyámnak unokatestvére, úgyhogy hát így rokonságban is vagyok vele. De hát ő már odállt van. Meghalt.
Ja. De a magyar lányok, azok, akik 56-ba kikerültek, azoknak akartak egy kollégiumot? Vagy tehát mi volt az indító szándék? Mert olyan sok új...
Még nem, eleinte nem lehetett, hanem a külföldön élő magyar nővérek különböző helyeken azokat, hogy össze tudja hozni itt Rómába.
Tehát akármilyen rendből?
Nem, a mi rendünkből. Mert voltak Amerikában is, Hollandiában, Franciaországban, Ausztriában. Úgyhogy akik menekült nővérek.
Abban az időben a generális a rendnek egy magyar volt,
hát,
ugye?
Igen, hát helyettes, mert a generális otthon volt Budapesten, de hát ő nem tudott működni. És ő volt a helyettese, Geraldin nővér, aki hát egyhatalmulag helyette működött.
Akkor 64-ben ki tetszett jönni, akkor itt mi volt, mit csináltak, kik voltak?
Itt akkor, akik voltak, Geraldin nővér mindjárt mondta, hogy akkor tanuljak meg autót vezetni, és akkor legyek háznak sofőrje, meg hát Mécsen Füral lesz, szóval minden. házi mindenes, úgyhogy ez volt a foglalkozásom.
És közben az, akkor épült ez a ház?
Igen.
Mikor lett kész körülbelül? 66-ban, és akkor hát itt ez a nagyon sok szoba. Rögtön elkezdtek zarándokházzá is átalakulni?
Nem, az később jött. Csak az, hogyha itt Rómába tanuló lányok, akik különböző helyeken voltak albérletben, és azok részére.
Értem. Csak szerzetes nővérek
nem,
számára?
Nem, mert az akkor ugye nem is lehetett itt még más csinálni, se fölvenni embereket, hanem csak így a zarándokháznak készült eredetileg.
És akkor mi lett a művészettel?
A művészet, jártam még egy ilyen kurzusra.
Itt Rómában?
Itt Rómában, ikonfestő kurzusra, ikonfestő mesterhöz, meg 2 hónapot töltöttem ilyen iskolába is, ilyen szabad iskolába, ikonfestésnek.
És festegetett, vagy aztán abba hagytam?
Festettem, aztán abba hagytam, hát most már kiöregettem belőle, de hát az... Na jó, és akkor itt lettem nővér, várjon csak, 1966. november 19-ig.
Szent Erzsébet napján. És akkor választotta a Kinga nevet. Kinga neve.
Igen, Margita húgom, hát azt a családban maradjon a név, mert keresztnevem Izabella, úgyhogy az kicsit hosszú lett volna.
Voltak-e hasonló rendtársai, akik itt léptek be? Vagy ön az egyetlen? Itt, aki önhöz hasonlóan ide kijött Rómába, és itt lépett be?
Nincs.
Először, ha jól értem, akkor a rend tagjait, a világszerte szétszóródott Magyarországon elütött rendtagokat akarták összehozni ebben a házban.
Ja, hát valahol, ugye, hát aztán...
És akkor ez mennyire sikerült? Tehát hányan voltak akkor, amikor megépült a ház?
Egyszer voltak itt 30-an, akik jöttek vissza Amerikából, egy pár napig itt voltak, aztán mehettek tovább Magyarországra rokonokat látogatni, és mikor visszajöttek közülük, itt maradt 3-4, aztán mivel a Kasztli Magyar Gimnáziumban is kellett nővér.
Értem, Burkasztliba.
Burkasztliba, igen. És akkor hát azok közül mentek Elien nővér, Blezilla, Benignetta, Elien, Rosarina.
Ők mentek Burkasztliba.
Ja, Donatilla. Donatilla nővérja olyan is volt, aki a Oberhakingba, egy öreg otthonba kerestek aztán egy vezető nővért, és az volt a Donatilla nővér, aki hát jól beszélt németül, angolul, és mindent csinált.
És akkor mikor kezdődött a zarándokház funkciója a háznak?
Úgy kezdődött, hogy jöttek zarándokok, mikor már Magyarországról engedtek ki, akkor hát szerveztek különböző otthoni szert, igen. Azelőtt megjöttek csak így családok, privát.
Igen.
És Hollandiából, Németországból többnyire.
Tehát külföldi magyarok jöttek először.
Igen, és akkor külföldi, hát a németek is jöttek, meg osztrákok, többen. Ők is csoportokat szerveztek.
És akkor mikor ment először haza Magyarországra Kinga nővér? Látogatóba ment haza előbb-utóbb?
Mikor már
lehetett?
Lehetett, igen. Hát ja, elítéltek 5 évre.
Úgy 5 évre? Mert hogy illegálisan kimaradt?
Igen. Hogy hűtlen lettem a hazához.
5 év felfüggesztettet kapott?
Igen. De hát azóta is függ.
Azóta is függ? Tehát hát elvették a magyar állampolgárságot?
Ja.
Ekkora ügyet csináltak ebből?
Hát persze. Sőt, voltak olyanok, akik így a meddégek között érdeklődtek nálam, hogy mi, hogy kerültem ide, stb. Hát ugye spionok voltak, persze, úgyhogy otthon aztán tudtak rólam mindent. Úgyhogy én később mentem aztán az először.
Bizony. Régi magyar, itteni római papok közül, szerzetesek közül kikre emlékezik, ki jut eszébe?
Országon, Monsignor Csertő, aztán Mészáros atya, sokan voltak régebben, ugye, de aztán lassan megtartott.
Elfogytak. Mincenti Bíborossal találkozott-e valamikor?
Igen. Kasztliba is találkoztam, meg itt is.
Kasztliba is szolgált? Itt lépett be a rendbe, itt igen. Tett fogadalmat, és akkor utána hol szolgált még?
Akkor mentem Eisenstadtba, mert ott volt noviciátus, hogy ne legyek milyen egyedül álló közösség.
Tehát noviciátust ott végezte?
Igen, akkor a osztrák nővéreknél ott volt még 5 nővér fiatal beöltözöttek, úgyhogy ott is a legöregebb voltam én.
De... És akkor utána, amikor jött Kassel,
Kaszliba mentem 1969. január 5-én, és ott voltam 81-ig.
Mi volt a feladat a Kasselban?
Mädchen für alles.
Mindenre, minden, amit lehetett?
Amit lehetett, internátusba, szobafestő, mázoló, nevelőnő, igen, a hivatalos.
Az és tanított is?
Tanítottam.
Mit?
Igen, rajzott kézimunkát. Aha, jó, meg jó. Hát az internátusban voltam egyik felügyelő a három, négy közül.
Uh-huh. És akkor 81-ben visszajött ide, Rómába?
Igen.
És azóta itt él Rómában?
Igen. Uh-huh. Nem, voltam 81-ben Linzbe.
Ott mit csinált Linzbe?
Ott is volt el lány internátus.
Uh-huh. Magyar lányoknak volt?
Nem, osztrákok. Uh-huh.
Ott is dolgozott.
Egy-két magyar is volt köztük, akik uh-huh. ott tanultak.
Aha.
És akkor 83-ba jöttem ide vissza, és azóta itt vagyok.
Rómát szereti-e Rómát?
Persze.
Melyik a kedvenc temploma?
Mindegyik.
Mindegyik?
Persze. Mindegyik a maga nemébe.
Láttam, hogy kertészkedik, locsol, gazol, tehát fiatalokat meghazudtoló lendülettel él Kinga nővér itt.
Igen. Most már mondhatom fordítva, hogy 83 éves vagyok, tehát 38.
Hol látható ikonja Kinga nővér?
Jaj, jó, hozok egy párat.
Jaj, de jó. Köszönöm szépen. Amíg Kinga nővér visszament a szobájába, hogy hozzon nekünk megmutatni néhány saját alkotását, ikonokat, addig rendtársa Teodóra nővér egészíti ki a rend római jelenlétéről az ismereteinket.
Mikor felosztották a rendünket...
Igen, 50-ben?
Igen, 50-ben. Geraldine nővér, ő a Szent Margit gimnáziumban tanította Villányi úton, ugye most visszakapta a rend, mert az a nővérek építették még annak idején, és a generális anya, aki, hát magyar volt a generális anya, tehát Sopronban volt nekünk az anyaház, tehát ott volt a generalícia is, és megkérte Geraldine nővért, mivel ugye ő nyelvtanár volt, és 6 nyelvet tökéletesen beszélt, hogy jöjjön ki Rómába, és ugye hozzon létre egy, hát egy központnak nevezhető valamit, tehát lényeg, hogy egy házat alapítson itt Rómába, ahol a külföldön lévő nővérekkel tudják tartani a kapcsolatot. Mivel már ugye Trianon után létrejött a szlovák, az osztrák tartomány, és hát Amerikában úgy volt tartományunk, hogy az atyák kértek, az ottani magyar atyák nővéreket, a győri püspöktől, hogy az emigráns magyarokat egy kicsit ugye magyarul tanítgassák, a gyerekekkel foglalkozzanak. És akkor így megalakult az amerikai tartomány. De ugye Sopronban volt a központ, tehát 4 tartománynak Sopronban volt a központja. De hát mivel ugye felosztották a rendet, akkor most akkor hogy rendvezetés, hogy történik? Igen. És így került ide Geraldine nővér, hogy a generál kiküldte, és minden, felhatalmazta minden jogi tényleg hatalommal, ami egy generálnak kijár. Igen. És akkor így hozott létre 2 házat a semmiből, itt Rómában, a Geraldine, ugye? Uh-huh. És volt a rendkívüli szent év, még 12. Pius hirdette meg, és ők az alatt béreltek, a Via Aurelian, igen, béreltek egy házat a Via Aurelian, és ott fogadták a zarándokokat. Pár Geraldine nővér, pár nővérrel, hárman mindent megcsináltak, hogy hárman lehettek. És akkor először, mikor egy kis pénzt már sikerült összegyűjtenie, mert Caritas Internationalnál dolgozott, akkor Monte Marion megvette egy telket egy kis házzal, és hát azt próbálta újítgatni. Igen. És Kinga nővér először ott volt, amikor kijött Rómába, mert akkor itt még a falak által, de akkor már építette ezt a második házat, önerőből, kölcsönből, gondolom, koldulásból, amit, tehát ő félig rohadt gyümölcsökkel élt, amit a piacon, amit eldobtak, igen, és összekukázott, úgymond. Tehát ő egy nagyon erős valaki.
Mi volt a vezeték neve az Erand
nővér? Galavics, Kinga nővér anyukája is Galavics.
Faustina nővér pedig a következőket fűzi hozzá.
Tényleg ez a ház tényleg a Jóistennek a kegyelméből épült. Ugye én a történelem, a nővéreknek az elbeszéléseiből hallottam, tudok dolgokat. Annyit tudok, hogy 1967-ben jött létre ez a ház. Galavics Geraldin nővér építette, nem is olyan egyszerű és nem is olyan könnyű módon. Abba az időben nővérek elbeszélései alapján, tehát nagyon nehéz volt mindent beszerezni, az állammal a kapcsolatot tartani meg, hogy hát mibe kötnek bele és mit nem engednek, de a Geraldin nővér nagyon sokat tett azért, hogy ez a ház, illetve a generálháznak a létrejöttében nagyon sok fáradtságos is, hát izzadság cseppekkel a homlokán jött létre ez a ház is, és Kinga nővér, aki itt lakik ebben a házban, az ő nagynénye a Geraldin nővér, és Kinga nővér, amikor fiatal volt, akkor került ki ide Rómába, hát még akkor fiatal lány volt, és ő itt öltözött be Rómába, és itt lett szerzetes nővér, és az ő keze munkája is nagyban meglátszódik a háznak a létrejöttében. Ő az egész életét itt élte le, tehát egészen a idejövetelétől egész mostanáig, úgyhogy ő nagyon sokat tud erről így mesélni. Nagyon hálásak vagyunk tényleg Geraldin nővérnek. Az életének a nagy részében küzdött azért, hogy ez a ház létrejöhessen, illetve hát a generálház, ami most már nem Rómában van, hanem Ausztriában, és hogy nagyon tényleg... Hogy azóta 67 óta, hogy működik, az pedig a Jóistennek óriási nagy ajándék és kegyelme tényleg, hogy tudunk magyar zarándokokat fogadni, és hogy az életüket így tényleg megkönnyíteni, hogy egy reggel egy jó szó, tehát hogy bármikor, bármilyen módon tudnak hozzánk fordulni, bármilyen megakadnak, vagy elbizonytalanodnak, vagy megijednek valamitől, akkor mindig tudnak hozzánk fordulni, és tényleg nagy szeretettel segítjük őket a római tartózkodásuk ideje alatt.
Kinga nővér előhozott egy cipős dobozt, és egy gyönyörű szép szűzanya ikont látok éppen. Nagyon szép, igazi klasszikus ikon. Kár, hogy a templomban nem látunk belőle. Ez pedig egy pantokrátor?
Igen, Veronika kendője.
Veronika kendője ikont látom éppen. Hát ezekből szent képeket kéne csinálni, olyan szépek. Akkor egy újabb szűzanya ikont mutat, egy nagyobbat. Ez nincs befejezve? Mi hiányzik róla?
Hát kis Jézusnak.
És mikor tetszik befejezni?
Hát majd, ha hozzájutok.
Igen? Tehát most is festeget néha?
Hát ha időm engedi.
És ezek fára vannak mind fölfestve, ugye? És több rétegben.
Persze. Ja.
Milyen fára? Kemény fára?
Kemény fára.
És csinálta festményt Kinga nővér, vagy más alkotást, ami profánabb, vagy legalábbis más műfaj olajfestmény?
Ja, valamikor, igen.
Uh-huh. Abból nincs már?
Nincs.
Uh-huh. De őrzik, akinek van, az őrzi.
Lehet. Eljárt az idő fölöttem.
Balogh Kinga megváltos nővértől búcsúztunk, aki életének 88. évében, szerzetességének 58. évében, február 24-én hunyt el Rómában. Az archív beszélgetést 2020-ban készítettem vele. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendrejné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélget az imádság erejéről és páduai Szent Antal életéről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében, amen! Drága mennyei Atyám, köszönöm, hogy megőriztél engem az éjszaka során, és ma reggel a Te kegyelmedben ébredhettem. Kérlek, adj erőt és bölcsességet, hogy szembenézhessek ma minden kihívással. Legyen a Te békéd és áldásod körülöttem és családom körül, és töltsd meg életüket szeretettel és örömmel. Legyen a Te fényed vezetőnk, hogy az igazság a remény útján járhassunk. Kérlek, hogy mindazok, akik most itt hallanak minket, szintén érezzék meg a Te szeretetedet és erődet, és hittelteli napra induljanak a Te vezetéseddel és a Te kegyelmeddel. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mai alkalommal szeretnénk arról beszélgetni, hogy hogyan tud megszólítani minket az Isten. De mielőtt még a beszélgetésünket elkezdjük, azt a kérdést szeretném feltenni nektek, hogy azt mondják a rózsáról, hogy ő a virágok királynője. A lilion pedig a virágok királya. Szerintetek miért? Mit jelképezhet a lilion, és mit jelképez a rózsa? Mit gondoltok?
A lilion a tisztaságot jelképezi.
Így van, Miri. És a rózsa, Matyi?
A szeretetet jelképezi a rózsa.
Jó érzés tehát, ha egy barátunk felhív minket, és nagyon jól esik hallani a hangját. Nagyon szoktunk örülni, amikor elmondja, hogy mi történik vele, és nagyon furcsa azonban, ha csak ő beszélne. Először pedig hallgatnunk, szeretnénk tudni, hogy mit akar megosztani velünk, majd mi is mesélni kezdünk és válaszolunk. Így szoktak nagyon izgalmas párbeszédek kialakulni közöttünk. Nektek mennyire fontos ez, hogy megbeszéljetek egymással dolgokat, eseményeket, veletek történt fontos és kevésbé fontos szituációkat? Miért jó beszélgetni? Ti is így szoktatok, ahogy én mondom, hogy felhív a barátom, és akkor meghallgatom, én is beszélek hozzá valamit. Így zajlik ez manapság?
Igen, ma is így zajlik, de most már nem csak felhívjuk egymást, hanem át is hívjuk egymást, és úgy is szoktunk beszélgetni.
Ki a jó beszélgető partner számodra, Miri? Kivel jó beszélgetni?
Jó anyával, a tesómmal, meg a barátnőmmel.
Kivel nem tudsz beszélgetni? Mi az, ami kell ahhoz, hogy egy jót beszélgessünk valakivel? Matyi, mit gondolsz erről?
Az kell, hogy például egy barát meghallgasson téged, türelmes legyen, és ott legyen veled.
És hogy egy hullám hosszú legyen veled.
Nagyon jó kiegészítés volt ez, Tiffany. Nagyon fontos az, hogy egy hullám hosszon legyünk, de mit is jelent az, hogy egy hullám hosszon vagyok valakivel, és tudok vele beszélgetni? Mi a közös bennünk?
Az érdeklődésünk, a beszélgetésünk, a szórakozásunk.
Az örömforrásunk, stílusunk.
Így van, nagyon-nagyon ügyesek vagytok. Hát nézzük meg, hogy Isten hogyan szólítja meg az embert. A Szentlélek az első betűtől az utolsóig azt tanúsítja, hogy Isten nagyon szeret minket. Ennek jele, hogy szóba akar állni velünk. Fontosak vagyunk a számára. Nem hagy magunkra életünk útján, beszélgetni kezd velünk, és segít, hogy egyre teljesebb, boldogabb életet élhessünk. Ha figyelmesek vagyunk, észrevehetjük, hogy egy-egy mondatban, bibliai történetben, mintha egyenesen hozzánk beszélne. Olyan dolgokat mond, amelyek pontosan a mi életünkről szólnak. Olyan üzenetet próbál átadni, amelyre nagy szükségünk van. Nagyon sokszor vígasztal az Isten minket, aztán még hogyan szokott még Isten velünk beszélni a Szentírás szavain keresztül.
Vagy tanácsot ad, vagy bátorít, vagy megerősít.
Hogyan tudunk mi válaszolni, Matyi, az Isten üzenetére?
imával. Jó, ha naponta olvassuk a Szentírást, ilyenkor engedjük, hogy Isten megszólítson minket. Fontos, hogy próbáljunk válaszolni neki. Amikor az ember az Úrhoz beszél, az az imádság.
Így van, nagyon ügyesen megfogalmaztad, amikor mi beszélünk az Istenhez, az az imádság. Miért fontos az ima, Miri?
Mert ilyenkor párbeszéd alakulhat ki Istennel és az ember között.
És a Szentírás micsoda, Tifi?
A Szentírás nekünk szóló üzenet, az imádság pedig válasz annak, aki az üzenetet küldte.
Az ember nagyon sokféleképpen próbálhat meg beszélgetni Istennel. A legegyszerűbb módja, ha úgy beszélgetünk vele, mint egy baráttal. Mi ennek a baráti beszélgetésnek Istennel, mi ennek a formája vagy módja?
A szóbeli ima egyik módja, ha megtanulunk egy szép szöveget, kötött ima. A legismertebb szóbeli imádságok a mi atyánk, erre Jézus tanított meg minket.
Aztán még milyen imádságokat ismerünk?
Az üdvözlégy, az angyali üdvözlet szavaiból született imádság.
És a hiszakegy a kereszténynek hitvallási, a hit megerősítése.
Persze rengeteg másmilyen szóbeli ima is létezik, amelyek imakönyvekben szerepelnek. A különféle imakönyvek között minden korosztály, minden embere megtalálhatja azt, amelyik a legközelebb áll hozzá. Na most, hogyha mi nem kötött imádságot imádkozunk, és azzal szólunk az Istenhez, akkor hogyan lehet még Istenhez beszélnünk, Miri?
Természetesen kötetlenül saját szavainkkal is fordulhatunk Istenhez. Ez számára ugyanolyan kedves, mintha előre megtanult imákat mondanánk.
Nagyon furcsa dolgokkal is lehet kísérletezni, például olyat is lehet csinálni, hogy el lehet kezdeni egy kötött imádságot, és aztán mondjuk a saját szavainkkal lehet befejezni. Aztán képzeljétek el, vannak olyan imádságok is, amelyekkel a testtartásoddal is imádkozol. Vagy éppen elmélkedsz bizonyos szavakon, amiket a Szentírásból olvastál. Most nézzük meg így szépen szisztematikus sorrendben, hogy milyen imaformák vannak még a szóbeli, illetve a kötetlen imaformák mellett. Az első ilyen, az az elmélkedés. Mit tudunk mondani, mi az elmélkedés? Miért van rá szükség?
Isten szava izgalmas, elgondolkodtató valóság. Olyankor időre van szükség ahhoz, hogy megértsük, mit üzen számunkra. Ennek módja az elmélkedés, meditáció.
Mit csinálunk ilyenkor, mikor meditálunk?
Ilyenkor az értelmünket, képzeletünket, érzéseinket, vágyainkat hívjuk segítségül.
Hogyan végezzük el az elmélkedést? Figyeljetek, mert erre is megvan a módszer.
Figyelmesen elolvassuk a szentírási szakaszt, vagy elmondunk egy kötött imát, majd elkezdünk arra figyelni, hogy melyik szó, melyik mondat érintett meg különösen.
Eltöprengünk azokon a szavakon, amiket olvasunk, megvizsgáljuk a szívünkben, hogy mi az, ami megérintett minket, és mit tudunk kiolvasni ezekből a szavakból. Mit gondoltok egy jó elmélkedéshez, mihez van szükség? Lehet az például az osztályteremben, a nagy zsivajban elvégezni, mondjuk? Mit gondoltok erről?
Az elmélkedés nyugalomra, belső összeszedettségre van szükség. Olyan időre, amikor nem zavar minket senki és semmi. Először nehezen megy, de lépésről lépésre megtapasztalhatjuk, hogy amikor képesek vagyunk Istenre figyelni, egyszerre minden szó olyan jelentéssel bír, amit először nem is gondoltunk volna.
Így van. Hát most megpróbálunk egy különleges imádságot itt a hallgatók előtt, mégpedig azt fogjuk csinálni, ahogyan Ferenc pápa az 5 új imáját tanította nekünk ehhez. Képzeljétek el, szükségünk van az 5 újunkra. Az első a hüvelykújunk. A hüvelykújad van hozzád a legközelebb, ezért imádkozz azokért, akik a legközelebb vannak hozzád. Kik azok, akikért imádkoznunk kell a hüvelykújunk imájaként?
A családunkért és a barátainkért.
A mutató újunk emlékeztessen az útmutatókra, Ezért kik számodra azok az útmutató emberek, akikért imádkoznod kell?
A tanáraidért, orvosaidért, a papokért és a szerzetesekért.
A középső ujjad a legmagasabb. Imádkozz a vezetőinkért. Kikre gondolunk ilyenkor?
Az ország vezetőjért, a gazdasági, kulturális élet többi irányítójáért.
A gyűrűs ujj a leggyengébb ujjunk. A leggyengébbekre emlékeztet minket. Kik azok, akikre ilyenkor gondolunk és fohászkodunk?
A betegekre, a szegényekre és a nagy szükségben lévőkre.
És végül marad a kis ujjunk, a legkisebb, az összes ujj közül. Kire gondolunk ilyenkor?
Magadért, saját szükségleteidért.
Így igaz. Most végigmentünk az öt ujj imáján. Mutatott-e számotokra újat, ugyanúgy, ahogy itt az elmélkedésnél beszéltük? Mutatott-e már ezen túl mást az öt újad azon kívül, hogy megtekinted?
Igen, más értelmet nyert.
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, harcokban, bűnökben, szennyekben, rád tekint árva világod, a te neved megszenteltessék, a te legszebb neved békesség, jöjjön el a te országod. Véres a földünk, háború van, kezed sújtását sejtjük, Uram, s mondjuk de nyögve, szomorúan, add, hogy mondhassuk könnyebben, legyen meg a te akaratod, mint angyalok mondják mennyekben. Előtted, Uram, a honnyavam, hulljon a lomb, csak éljen a fa, de vajon a legkisebb lombot nem őrzi-e atyai gondot? Nem leng az utolsó bűrtön is, áltva miképpen mennyekben, azonképpen itt a földön is. Megráztál nem lehet szörnyebben, már most ami fánkon megmaradt, őrizd meg, őszik a búzsgajat. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és gyermekeinket növeld békére. Ha bűn, hogy lábunk ma bérbe csúszik, meg értük az. Bocsásd meg a mi bűneinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétetteknek. A gaz tiéd büntetni, milyen csak az, hogy védelmezzük a mieinket, és ne vigy a kísértetbe minket, hogy ártatlanságunk tudatát, mint drága páncélos inget, őrizzük meg bár véresen, hogy át ne hasadjon sohasem. Jaj, ki ellenünk mozdul, megvívunk készen bármi csatát, de szabadíts meg a gonosztul, mert tiéd az ország, kezedbe tette le sorsát, te vagy a legnagyobb erősség. Én nevedem buzdul, bármennyit küzd és vérez, előbb vagy utóbb ővé lesz a hatalom és a dicsőség. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben,
harcokban, bűnökben, szennyekben. Rátekint árva világod, a te neved megszenteltesség, a te legszebb neved békesség. Jöjjön el a te országod, jöjjön el a te országod.
Nézzük a szemlélődést. A Biblia sokszor egy történetet állít elénk. Ilyenkor megpróbálhatjuk magunk elé képzelni ezt a történetet, mintha egy filmet néznénk. Így felfigyelhetünk olyan dolgokra is, amelyeket először észre sem vettünk. A Szentlélek segítségével meglátjuk, mit szeretne nekünk mondani az Isten. Milyen a szemlélődés, Miri?
A szemlélődés olyan, mint az elmélkedés. Csönd, belső rendezettség kell hozzá. Ezt sokáig tartó gyakorlással tudjuk elsajátítani. De megéri a fáradtságot. Idővel megpróbálhatunk egy ikont, egy szentképet, vagy más dolgot szemlélődésünk tárgyul választani. Észlelhetjük, hogy Isten megnyitja a szemünket. Segít, hogy ne csak őt ismerjük meg egyre jobban, de a világot is sokkal figyelmesebben szemlélhessük.
Élt egyszer egy Fernando nevű férfi, aki 1195-ben született Portugália fővárosában, Lisszabonban. A szülei hite nagyon nagy hatással volt rá. Már fiatalon kolostorba vonult, azért, hogy Istennek szentelje az életét. Nézzük meg, hogy mi történik utána Fernandóval, Matyi.
Ám a szerzetesek élete nem volt mindig példás. A gazdagság, a jó élet és a hatalmi játszmák kiábrándították Fernandót. Ekkor hallott először egy új mozgalomról, Assisi Szent Ferencről és szerzetes rendjéről. A ferencesek teljesen evangéliumi életet élnek. Kiemelten fontos számukra a szegénység. Jézus szava valósággá vált bennük. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa.
Hogyan változott meg Fernando, Miri?
Fernando sokat gondolkodott azon, hogy mit kezdjen az életével, és úgy döntött, hogy csatlakozik a ferencesekhez. Ekkor az Antal nevet kapta. Útnak indult Afrika felé, hogy Krisztus hitet hirdesse a muszlimok között. Ám a hajó, amelyen utazott, viharba került, és Szicíliánál ért partot. Úgy döntött, hogy felkerekedik, hogy személyesen is találkozhasson Ferenccel. E találkozás nagy hatással volt rá. Nem tért vissza hazájába, haláláig Itáliában maradt.
Antal nagyon sokat imádkozott, a szentírás szavaival elmélkedett. Állandó mély személyes kapcsolata volt Istennel. Lelke által átalakult, hite elmélyült. Egy váratlan esemény teljesen megváltoztatta az életét. Forli városában váratlanul megkérték, hogy prédikáljon.
Mi történt ekkor vele?
Nem volt felkészülve, mégis vállalta a feladatot. Mindenki megdöbbent, milyen magával ragadóan beszél. Ettől kezdve ez lett a fő foglalkozása. Járva a vidéket, Istenről beszélt minden embernek. Sőt, a legendák szerint még a folyóban élő halaknak és a fákon lévő madaraknak is prédikált az Úr jóságairól.
Tiffany, Antal, ahogy Miri olvasta, nagyon sokat utazott, és Padova, magyarosan Pádua lett az otthona. Hogyan fogadták Antalt a helyiek?
A helyiek nagyon megszerették, számtalan csodát tett körükben. Egy alkalommal szemlélődő imádság közben kivételes élményben volt része. Megjelent neki a kisgyermek Jézus, és Antal a karjába vette őt. Így is ábrázolják Antalt ferences ruhában, karjában a kisdaddal. A Padova közelébe Arcélában halt meg 1231-ben.
Így van, és Szent Antal példája mutatja meg nekünk azt, hogy az imádság teljesen átformálta az ő életét, és nagyon közel került Jézushoz, olyannyira, hogy végül a karjába vette őt. Nagyon sokszor az emberek minden mással foglalkoznak, csak imádkozni nem imádkoznak. Annyira fel van gyorsulva a világ, hogy óhatatlanul is azt mondjuk, hogy nincs rá időnk, meg nagyon sok dolgunk van, meg nagyon sok helyen kell megfelelni, meg nagyon sok helyre kell menni, és az emberek minden mással foglalkoznak, csak az imádsággal nem. És azért szerettem volna itt a nagy bődben arról beszélni, hogy mennyire fontos is az, hogy az Istenhez szóljunk mi, és hogy hagyjuk, hogy az Isten is szóljon hozzánk, hogy a keresztény életünk ne sivárodjon el, ne alacsonyodjon le egyszerű magatartás formákká, amikor itt az iskolában is ilyen kötelező imádságok formájában, reggeli ima, tanítás előtti ima, tanítás utáni ima, étkezés előtti meg utáni, hogy ne csak erről szóljon a mi ima életünk, hanem ébredjünk rá arra, hogy nagyon fontos az, hogy Istenhez szóljunk minden nap. Ne nyugodjon le úgy nap, hogy nem beszélem meg Istennel a dolgaimat, hogy nem állok meg egy pillanatra és gondolkodok el rajta, hogy vajon ma Isten hol volt jelen az én életembe, mit akart nekem ma üzenni. Ne menjünk el úgy egymás mellett sem, hogy nem vesszük észre, hogy mekkora ajándékok vagyunk egymás számára, hogy milyen jó, hogy ismerhetjük egymást, és hogy az Isten így egymáshoz vezetett minket, és hogy ne felejtsünk kérni, hálát adni, és szemlélni az Istennek a csodálatos jelenlétét az életünkbe. Befejezésül szeretném még egyszer felhívni a figyelmét a hallgatóknak és nektek is arra, és ismételjük át, hogy mi az imádságnak az öt útja. Az első az az áldás. Mi a második?
A kérés.
Harmadik.
Hálaadás.
Negyedik.
Közbenjárás.
Az ötödik pedig, Miri.
A dicséret.
Tehát áldással legyünk, imádással Isten iránt, kérjük az Istent, adjunk hálát az Istennek, mondjunk másokért imádságokat, vagyis kérjük az Isten közbejárását, és végül dicsérjük és magasztaljuk az Istent az ő irántunk való jóságáért. Szeretnélek benneteket arra hívni, hogy imádkozzunk minden nap, és hogy mindig figyeljünk arra, hogy Isten hogyan szól hozzánk. Vasárnap pedig, hogyha mentek templomba, és meglátjátok Szent Antal szobrát, akkor kérlek benneteket, hogy úgy, ahogy ő imádkozott, ti is imádkozzatok egy fohászt az ő közbenjárásáért. Így áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Vártam rács, most itt a pillanat, hogy elinduljak felét, hogy megszólítsalak, mert annyi minden elválaszthat, magányból épül zord falak. Bontsuk le együtt, gyere építsünk hidat, hát szólj hozzám, hogy halljam a hangodat, nézz most rám, hogy lássam az arcodat. Látom az arcodat.
Elhangzott műsorunkban Szendrényné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 6. osztályos diákjaival beszélgetett. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Születésben és elmúlásban, mosolyban, könyvben, borban, kincsben, ahol sötét van, ahol fény ég. Nincs oly magasság, nincs oly mélység, amiben ő benne nincsen. Arasznyi életünk alatt nincs egy csalóka pillanat, amikor ne lenne látható az Isten. De jaj annak, ki meglátásra vak, szemeli a fénykor, látja nőt, az csak olyankor látja őt, mikor leszállni fél az álom. Ítéletes, szivataros, villámvilágos éjszakákon.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!